Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs viccer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, yo! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
És nem csak te, hanem ráadásul, mivel folytatjuk az előző adásunkat, ahol az edzőkről beszéltünk nektek, kedves hallgatók, listába rendezve őket, éppen ezért ismét üdvözölhetjük köreinkben kedvenc edzőnket, Coach T-t, Gerei Tibort. Szia Tibi!
Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm ismét a meghívást, örülök ismét, hogy itt lehetek.
Szia Tibi, én is örülök, hogy itt vagy.
És ugye körülbelül a 9. helyig jutottunk el nagyjából a múltkor, úgyhogy innen megpróbáljuk felvenni a fonalat, és engedjétek meg, hogy a saját 10. helyezettemmel folytassuk, aztán majd kiderül, hogy Zoli nálad ez 3., mert hogy ugye Tibi, te listában nem mentél tovább, mint az első 5-10, és téged majd csak arra szeretnénk megkérni, hogy reagálj azokra a nevekre, amik elhangzanak, illetve azt gondolom, hogy innentől már nagyobb különbségek lesznek talán Zoli és én listám között is, mert azért nagyjából többé-kevésbé ugyanazokat az edzőket hoztuk a top 9-ben. Ugye jól emlékszem, akkor Zoli nálad Udoka a 10. lett, aki nálam még ugye 9, de a 10. helyezettem, az szintén egy bostoni kötődésű edző, ez pedig Joe Mazzulla. És azért van ilyen előkelő helyen, mert ő meg ugye nem védekező, meg támadó zseni, és kétségtelen, hogy sokan mondják azt, hogy a Boston nagy problémája az, hogy ez a hiperoptimalizált, tényleg nagyon durván a legjobb dobástérkép, ami létezik az NBA-ben, hogy ez együtt jár azzal, hogy hát igen, hogyha egy csapatnak egyszerre megy el a dobása, ami van ilyen, tehát ez úgy tűnik, hogy ez valószínűleg pszichológiai jelenség, de létezik, akkor ugye a Boston kicsit eszköztelen lesz, de ugyanakkor viszont talán a modern analitikai kosárlabdának a csúcs terméke a mostani bostoni támadójáték. Nem tudom, Tibi, ezzel hogy vagy, illetve mit gondolsz erről a Mazzulla féle, hát nagyon egyszerűnek tűnő támadó sémákról, amivel a Boston az alapszakaszban egészen elképesztően néz ki.
Igen, azért a Boston támadó játéka röviden elemezve nagyon jó. Hogyha egy picit jobban ki akarjuk fejteni, akkor ugye ők félpályára talán jelenleg a liga legjobban támadó csapata, olyan nagyon magas point per positionnel, és tényleg viszonylag nem szívesen fogalmazok így, de tényleg kicsit fajék egyszerű kosárlabdát játszanak, az erősségeikre nagyon-nagyon logikusan tudnak építeni. Megfigyelhető például, hogy Brown-t hogy használják. Rengeteg pin-down-nal, rengeteg üres screen-nel hozzák olyan ütemelőny helyzetbe, amivel utána ő tudja támadni a gyűrűt, tudja használni a sebességét, és hát ugye a Bostonban a 2 játékosból ő az egyik, aki akár egy középtávoliba is beleállhat, ami azért szintén ugye a rendszerüknek az érdekessége, hogy Tatum és ő az, akinek ez kvázi idézőjelben meg van engedve. Ugye nagyon-nagyon-nagyon széles spacingekkel dolgoznak, gyakorlatilag folyamatosan five outba támadják az ellenfelet, Porzingisszel is, illetve ugye Horforddal is lehet poppolni, illetve lehet five outot játszani, és nagyon sok olyan early setjük van, ahol tudatosan a játékosok egy része még szinte fel sem ér, és majdnem, hogy a félpályánál helyezkedik el, hogy olyan 2-2, labda nélküli 2-2, vagy labdás 2-2 szituációkat alakítsanak ki, amire egyszerűen a védelem nem tud kellően gyorsan reagálni, hiszen a védők ugye ilyenkor még sok esetben tényleg nagyon-nagyon magasra helyezkednek el, hogy ezzel is ugye gyakorlatilag a spacinget erősítve. Pick and rolloknál, sima pick and rolloknál is olyan alternatív spacingeket használnak, ahol például, hogyha nem Tatum játsza a pick and roll-t, akkor sok esetben a gyűrű alól indul, majdnem, hogy egy vonalba a gyűrű alatt áll egy játékos, a két sarokba áll egy-egy támadó játékos, és úgy játsszák a fenti middle pick and roll-okat, ami szintén a védőcsapatnak a dolgát nehezíti meg, hiszen ezekre tényleg nagyon-nagyon nehéz olyan standard védekező rotációkat összerakni, amit egyébként az NBA 30 csapata, illetve Európában szinte minden csapat használ. A másik, ami miatt a támadó játékuk kifejezetten jó, hogy ez az egyik olyan csapat, ahol ha belegondoltok, senkiről nem lehet túlsegíteni, senkit nem lehet feladni, és még az ötödik opciónak is van playmakingje. Még az ötödik opció is tud bontani, tud passzolni, tud pontot szerezni, és tényleg ez a kezdőtös, ez egy olyan ötfejű szörnyetek gyakorlatilag támadásban, ahol tényleg nem tudod, hogy melyik este ki lesz az a játékos, aki esetleg Jolly Jokerként vagy X-faktorként olyan extrát hoz bele a támadásba, ami mondjuk ki kell mondani, hogy benne van minden egyes este. Ugye az ő problémájuk lehetne az, hogy nagyon-nagyon rövid a cserepadjuk, és hát ugye ezzel nagy titkot nem árultunk el, viszont ugye a cserepadról bejövő játékosok nagyon-nagyon jó shooterek jönnek be, ugye Horford és Hauser is, és Richard is az a játékos, aki gátlástalanul tud tüzelni, akinek ez a five out spacing tökéletesen megfelel, akiket nem lehet egyszerűen feladni, és amikor fenn vannak ezek a játékosok a pályán, főleg Hauser és Richard, akkor használják is őket, és meg is van nekik engedve, hogy minden olyan féldobó helyzetet vállaljanak el, amit ők úgy éreznek, hogy el kell vállalni. Úgyhogy a Boston támadó játéka összességében edzői szemmel tényleg nem izgalmas, viszont nem is feltétlenül kell, hogy az legyen, amikor van a kezdőtősben öt ilyen támadó játékosod, akik le tudják ütni a labdát, akik tudnak dobni, akik intelligensek, akik megértették ezt a nem olyan bonyolult rendszert, akkor tényleg csak azokat a alapszabályokat kell betartani, amik gyakorlatilag a kosárlabda analitikára épülnek. Úgyhogy összességében ebben nem hiszem, hogy bele lehetne kötni, nem is kell belekötni, és nem is hiszem, hogy ide sokkal bonyolultabb rendszer kell. Ez a támadó játék ez abszolút megállja a helyét. A play-off-ba is meg kell, hogy állja a helyét, már csak azért is, mert ugye félpályára kifejezetten jól támadnak. És hát az a tézis, amit mondtál, hogy van-e, hogy egyszerre sül be az öt dobó, és olyan sajnos megakad a gépezet, és ennek vannak esetleg lelki vagy mentális, vagy nem tudom, sportpszichológiai okai, ezzel abszolút egyetértek, de ne legyen már egy rendszer teljesen hibátlan. Szóval teljesen rendben van az, hogy ennek a rendszernek tényleg az egyetlen problémája az, amikor ezek a kinti dobások, esetleg jumperek nem sülnek, amikor a gyűrű alatti területet le tudja valaki védeni, és az extra passzokból kialakított jó dobó helyzetek nem mennek be. Ez azért a kosárlabdának valahol a sajátossága.
Hát igen. Én még annyit akartam hozzátenni, hogy ahhoz, hogy atombiztos legyen ez a rendszer, ahhoz lehet, hogy még két Hauser kéne, az egyik a kezdőbe. Aztán nyilván a playoffban az már problémásabb, hogy Hausert azért szokták támadni, de nagyon durván tökéleteshez közelíthetne a Boston azzal, hogyha lenne még két nagyon jó shooter, mert ez egy nem rossz shooting csapat, de nem is elit. Tehát ezt kell érteni, hogy itt azért, nem tudom én, Tatum, Brown, ezek ilyen 35-36%-on vannak évek óta. Persze Tatumnak volt nagyon jó szezonja triplából, de ugye ő az, aki eldobja a nehezeket, és ha mondtad Tibi, hogy kinek van engedélye arra, hogy középtávolit dobjon, az is érdekes, hogy kinek van engedélye arra, hogy pull-upot dobjon, mert az is alapvetően csak... Hát esetleg White, meg Holiday néha beleáll egy-egybe, de alapvetően Tatum és Brown, hát annyira, hogy Tatum dobja a legtöbb pull-upot a ligában. Tehát az, hogy labdavezetésből itt rádobunk esetleg egy hármast, vagy egy step back hármast, az is csak nekik van engedélyezve, és hát ez nagyon durván ki vannak osztva a szerepek, úgy érzem. Zoli, nálad hanyadik Mazulla, és tennél-e valamit hozzá ehhez? Mit gondolsz erről a támadó zseni Laborről, vagy hát ilyen címkéről, amit ráakasztottak, mert ugye ezt már segédegyzőként is megkapta, tehát ugye pont az volt a lényeg, hogy amikor Mazulla átvette Udokától az egész szerepet, akkor jött ez a támadó rendszer. Udoka nem ezt erőltette, mert neki nem tetszett az, hogy ez a támadó rendszer védekezésben nem ér annyira vissza.
Nem 15. Mazulla, de igazából lehetne 11.-12. helyre is rakni. Jó edző, de vannak furcsa dolgai, elsősorban ugye azok az ominózus időkérések, vagy az időkérések hiánya inkább. És valóban, amit Tibi mondott, hogy fajék egyszerűségű ez a rendszer, de ez ugye nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez nem egy nagyon jó rendszer. Mazulla többször elmondta, és ez is kicsit ilyen közhelyesen hangzik, hogy a támadójáték és a védekezés az gyakorlatilag hatással van egymásra. Nyilván ezzel ő arra is utalt, amit egyébként Stevens is mondott a Heat elleni széria után, hogy oké, ha a laikusok ránéznek erre az eredményre, és ránéznek arra, hogy hogyan alakultak az utolsó mérkőzések, akkor azt mondanák valószínűleg a legtöbben, hogy a Celtics-et a védekezése hagyta cserben. Viszont ha mögé nézzünk a dolgoknak, akkor itt igazából a Heat-től egészen extra shotmaking jött, és pici túl teljesítés is, és ezt nyilván azóta a döntő kontextusában is valószínűleg nyugodtabb szívvel kijelenthetjük. És ahol viszont szerintük, és Stevens szerint is, és egyébként nyilván ebben mozdul és egyetértett vele, a támadó oldalon voltak nagyobb problémák, és az esett inkább szét náluk, és abszolút ebbe az irányba mentek el az off-seasonben, ugye, függetlenül attól, hogy persze maradtak egy papíron, és eddig teljesítményben is elit védőcsapat. Valahogy az idei potenciális playoff offenzüket én fenntarthatóbbnak érzem, és valóban rengeteget javultak ugye a félpályás támadójátékban is. Még mindig vannak azért kérdőjelek, mert nem nagyon van B-terv arra, amikor nem esnek igazán a dobások. Ugye a Térum magassal, vagy a Brown magassal túl megémek nagyon sok potenciális labdaeladást rejthetnek magukba ezek a játékok, úgyhogy számomra továbbra is kérdőjel a Celtics egy konferencia döntő 6.-7. meccsében a végjátékban, vagy egy döntő 6.-7. meccsében a végjátékban, de valószínűleg az a kérdőjel az picit így egyenesebb, mint tavaly volt, és kezd így talán kezd átmenni egy felkeltő jelbe. Szerintem egyébként jó úton haladnak.
Akkor ezzel Mazzullát is dicséred, vagy csak a játékos keret upgrade-et?
Mazzulla nem rossz edző, tehát szerintem Mazzulla jó edző, csak vannak tényleg furcsa dolgai, amiken dolgoznia kell. Én személy szerint azt várom, vagy remélem tőle, hogy Térumot még jobban be tudja vonni, mint fő labdakezelő, vagy fő labdakezelő sztár, inkább így fogalmazom, mert ugye nem feltétlenül a fő labdakezelő. Ezt a szerepet igazából megosztja jelenleg Holiday és White, de hogy kreatívabb actionöket, kreatívabb kettő emberes játékokat várnék tőle. Értem, hogy a keret nem feltétlenül erre alkalmas, de szerintem ezek kellenek ahhoz, hogy egy igazán jó playoff csapat legyen a Celtics, mert ők egy nagyon-nagyon jó csapat, de nem feltétlenül az, amelyre így ösztönösen azt mondanánk, hogy nagyon jó playoff csapat, és független attól, hogy ugye egyébként nincsenek rossz eredményeik az elmúlt években.
Igen, és itt el is érkeztünk, bocsánat, nem akarom túlbeszélni Mazzullát, de el is érkeztünk ahhoz az edzői dilemmához, és erre még kérlek, hogy reagálj, Tibi, és megígérem kedves hallgatóknak, hogy többi edzőről jóval kevesebbet beszélünk, de hogy felépítesz egy rendszert, oké, egy egyszerű rendszer, de ugye nagyon szigorúan megvannak a szerepek, hogy ki mit csinálhat, csináljátok a kis pikent popokat, stb., és aztán van, amit a Zoli mondott, hogy tök jó lenne, ha tudna ez a csapat valami mást is, hogy egy picit szélesebb legyen a repertoár, mert valószínűleg analitikus szemszögből ez, amit most csinálnak, ez a legjobb. De ugye azt tudjuk, és láttuk a Heat ellen is, hogy a playoffban azért meg tudják legalább részben akasztani, vagy pár meccsre akasztani ezt a rendszert, akkor viszont mi van? És ezért itt nyilván figyelembe kell venni, hogy mire alkalmas a játékos keret, és hát mondta az Oli, hogy oké, kreatívabb szettek, gondolom arra gondol, hogy kicsit valahogy rendszeresebben támadják a gyűrűt, de nem biztos, hogy erre alkalmas a keret. Szóval, hogy te hol állsz ebbe a kérdéskörbe, Tibi, illetve szerinted egy alapszakasz rendszernek kell-e ennél több fegyveresnek lennie?
Alapjáraton a Boston használhatná az alapszakaszt arra, hogy kicsit kísérletezik, és egy picit elmegy a Nurse vagy a Spoelstra vonalba, amikor mérkőzéseket áldoz be, hogy megnézzék, hogy esetleg valami más hogy működik. De azért itt vannak szerintem olyan elvek, ugye az analitikai elvek, amiket ugye nem nagyon akarnak ők felülírni, és nem is nagyon lehet felülírni, amikor ezt súlykolod minden egyes nap, és próbálod az analitikus kosárlabdát kimaxolni, és erre felhúzol egy jelenleg nagyon-nagyon-nagyon jól működő félpályás támadórendszert, akkor szerintem ezen felesleges nagyon változtatni, hanem ebbe hívik el, és mosolyogtam, amikor itt mondtad, hogy milyen problémáik lehetnek, vagy Zoli mondta, hogy egy 7. meccs végjátéka. Hát, hogyha tényleg az a problémánk, hogy egy 7. meccs végjátékában, ha esetleg ez a rendszer elakad, akkor hogy tudunk változtatni, akkor ki kell mondani, akkor nincsen probléma. Mert hogyha ez a legnagyobb problémád, akkor nincsen problémád. És igazából szerintem ezt tényleg nem igazán lehet jobban beoptimalizálni, és akarhatjuk itt a két ember kapcsolatát jobban erőltetni. Eleve ugye a támadások azok, hogy épülnek fel. Ugye lehet két ember kapcsolatából, lehet álcóból, lehet posztából. Itt a posztápot teljesen el kell vetni, mert ugye ők nem fognak posztápolni, nincs is olyan játékosuk. Ugye két ember kapcsolatánál Porzingisnek bár van rólja is, de nyilván ő inkább egy poppoló magas, még hogyha meg is van a száz arról, hogy rolloljon, de nyilván az ő igazi skillje a szélnek azt, hogy szét tudja húzni a pályát, hogy a pálya bármelyik pontjáról be tud találni, és hogy esetleg egy létszvics ellen, ha őt megpasszolják, akkor át tudja dobni azokat a védőket, akik ugye rákerülnek. A playmaking az nyilván nem lesz itt extra magasra szinte soha, mert olyan kifejezetten elit passzoló játékos, aki magas usage-el is dolgozik, olyan játékosuk nincs, hiszen Tatumot sem mondhatjuk, hogy extra passzoló Brownra, meg aztán végképp ezt nem tehetjük rá. Viszont tényleg az, hogy ez a támadás, ez öt ember bármikor le tudja ütni a labdát, bármikor bele improzhat, vannak kreatív megoldásaik ezeken a szetteken, vagy inkább alapmozgásokon keresztül. Én úgy gondolom, hogy ezen nem kell szerintem nagyon extra B-terv, mert nem is nagyon látom, hogy lehetne ebből jobb B-tervet kihozni. Itt az A-terv annyira stabil jelenleg és annyira erős, hogy ebbe kell bízni, ezt kell csinálni. Itt akkor lehet probléma, hogyha mondjuk a kezdőtösből egy játékos kiesik. Tudom, ezt bármelyik csapatra el tudjuk szinte mondani, de a Bostonnál lesz hatványozottan igaz, hiszen akik a padról jönnek, azok már messze nem képviselnek olyan szintet, főleg playmaking terén. Még ezt a közepes szintet se. Hiszen itt már ugye Hauser-től vagy Pritchard-tól nem várhatjuk el, hogy close-outokat verjen, meg gyűrű alatt tudjon esetleg befejezni, abból tudjon pontosan kick-outolni és space-outolni. Úgyhogy nem, nekik abba kell bízni, hogy maradjanak egészségesek, és szerintem ezt a támadást nem kell megbolygatni. Ez a támadó játék, ez nem mondom, hogy elég lesz ahhoz, hogy bajnoki címet nyerjenek, de hát az egyik fő contenderről beszélünk, úgyhogy jó esélyük van arra, hogy ezzel a támadó játékkal révbe érnek. Szerintem ezzel a kerettel nem igazán lehet sokkal jobb rendszert csinálni, és én se bonyolítom egyébként túl, hanem ugyanebben az analitikus vonalba viszonylag egyszerű játékkal a játékosok erősségeit próbálnám ugyanúgy kimaxolni, mint ahogy csinálják. És hát ugye ezért nehéz Mazulát értékelni, vagy fentebb tenni, mert ez a keret ez erre jó, ezt csinálja, szerintem ehhez nem kellenek extra skillek, mármint edzői extra skillek, hogy ezt valaki összerakja, inkább ahhoz, hogy ne trollkodjon bele, ne nyúljon bele, és ne akarjon esetleg több lenni, mint ami.
Érdekes, és kicsit meggyőztetek, hogy lehet, hogy Mazulát én túlságosan felfele raktam. A Boston Druckereknek viszont szerintem ilyen részletes elemzésben még nem volt része az egész podcast történelmében, mint amit most kaptak, úgyhogy remélem örülnek. Zoli, nálad ki a tizedik? Mert akkor nálad nem Mazula.
Már ugye ezt megbeszéltük, hogy Udoka a tizedik nálam.
Ja igen, akkor mondtad, mert... talán azt derítsük ki, hogy ki az, aki a te top 10-edben még ott van, és az enyémben nem volt.
9. Taylor Jenkins, 8. Steve
Kerr. Akkor Jenkins. Oké. Okay. Na beszéljünk Jenkinsről, mert nálam csak a 17. Taylor Jenkins. Nálad miért került ilyen előkelő pozícióba?
Ugye ő abszolút a védekező sémeiről híres, aminek középpontjában ez az úgynevezett coverage versatility van. Tehát a csapat azon képessége, ugye, hogy szinte minden támadó sémát hatékonyan a félpálya szinte teljes dimenziójában le tudjanak fedni. Ez a lefedettség, hogyha ilyen mobil szolgáltatós kifejezést akarok hozni. Ez nyilván nem csak gyors, de kifejezetten tényleg robbanékony és hosszú védők is kellenek, ami ugye náluk azért nem csak helyek közel, de úgy erősségben is megvolt, és ahogy a top 50-es videónkban kifejtettük, JJJ ugye úgy volt elég a legjobb védő és dobásblokkolja tavaly, hogy közben sokkal több triplára kiért, mint egyébként ezek a tradicionális, statikusabb dobásblokkolók, mint például ugye egy Lopez, de akár Embiidet is említhetném. Erre az évre egyébként kimondottan, és ezt konkrétan le is nyilatkozták, még több váltást terveztek volna ugye Smarttal, Moranttal, Smart Morant, JJJ trió az gyakorlatilag elképesztő károkat tudott volna okozni az ellenfelek támadójátékában, annyira okosan és annyira fizikálisan tudták volna ezeket a váltásokat megcsinálni, és utána levédekezni ezeket az actionokat. De hát ugye tudjuk, hogy ez a szezon több okból is végül megy a kukába majd. Most már azt hiszem ezt kijelenthetjük. De ettől függetlenül én Jenkins nagyon nagy védekező koponyának tartom, és olyan edzőnek, aki támadásban odaadta a kulcsokat nyilván Ja Morantnak, de akinek a kezei alatt szerintem JJJ is azért fejlődött támadójátékban az évek során, igaz, hogy nem olyan öles léptekkel, mint ahogy talán egyesek elvárják, de JJJ szerintem nem az a típusú játékos, aki hirtelen támadó all-star lesz, nyilván all-star szín, de ugye neki máson nagyon az értéke. Úgyhogy Jenkins nálam ezen faktorok miatt ott van a top 10-ben. Nyilván te nagyon sokat nézed őket, és tudom, hogy bizonyos szempontból egy kicsit ki szerettél belőle, értsétek jól, nézi hallgatók, de szerintem ő a körülmények áldozata lett inkább, és abszolút bounce back évet várok tőlük jövőre.
Igen, én is, ez rendben van. Nekem, ami miatt Jenkins most nincsen magasan, az kettő faktor. Az egyik az, hogy ugye a szezon elején nyomott egy Adrian Griffint, megpróbált egy olyan játékrendszert ráerőltetni a csapadra, mondván, hogy nincs Morant, ami a Bostonéhoz és a Netszéhez hasonlít, csak ehhez abszolút nem voltak meg az emberek. És persze, oké, mondhatjuk, hogy pár meccsig kísérletezni azzal, mi a baj. Nem, semmi, csak nagyon elvetettnek tartottam az ötletet. A másik pedig az, hogy ő tényleg egy kiváló alapszakasz edző, de a playoffban szerintem eddig rendszeresen nem tudott jókat húzni. Meccsek közben még azzal jobban ki vagyok békülve, azzal nem, ahogy mondjuk meccsről meccsre adjusztál, az nagyon lassú nála. Na most igazából ettől függetlenül elképesztően kultúrált játékot játszik a Memphis, és ez nem elég, hogy nagyon kultúrált, hanem hogy védekezésben ténylegesen elképesztően jól használják ki azt, hogy van egy ilyen Jolly Jokerük, mint Jaren Jackson Jr., viszont az is látszik azért, hogy amikor ez a rendszer megbomlott, és itt most Steven Adams kieséséről beszélek, akkor viszont ugye a lepattanózás annyira esett össze, ami nem indokolná ezt a keret. Tehát az, hogy mondjuk rosszabb lepattanózók Steven Adams nélkül magától értetődik, de amikor elsőből 28-dik leszel, az nem. Én azt gondolom, hogy itt gyakorlatilag Taylor Jenkinsnek van egy kicsi Budenholzer szindrómája, és ezért raktam hátrébb, de a 17. hely most egy picit tényleg túlzásnak tűnik, úgyhogy rögtön két dologban is kezdtek meggyőzni, illetve kíváncsi leszek Tibi véleményére. Tibi, te ugye a 2,5 évvel ezelőtti hát ilyen műsorunkban, ahol az edzőket sorrendbe raktuk, ott Jenkins már beraktad a top 10-be, emlékszem, és te voltál az egyetlen közülünk, tehát neked egy nagyon jó kezdőbenyomást tett.
Igen, az akkor nagyon szimpatikus Memphis, ugye ő vitte fel, és évről évre olyan egyéni fejlődésen mentek keresztül a játékosok, amihez biztos, hogy nagyon jó vezetőedző kell, aki konkrétan tanítja őket, és ugye az előző adásban beszéltünk arról, hogy teljesen mindegy, hogy a stábnak milyen szerepe van. A stábot és a vezetőedzőt azt mindenképpen egy kalap alatt kell kezelni. Ugye az idei év az értékehetetlen, nem is nagyon szeretnék belemenni, láttam pár Memphis meccset egyébként, és látszik például JJJ-nek támadásban a fejlődése, ami valahol normális is, hiszen ugye nagyobb júzik el kell dolgoznia, és ha ő egy fejlődőképes jó játékos, akkor igen, a hiányzókat neki kell valamilyen szinten pótolni, mind boxkorba, mind hatékonyságba, mind szerepvállalásban. Azok a problémák, amiket te felhoztál a playoffra, nem akarom Jenkins-t túlvédeni, de szerintem azok egy picit a keretből is adódtak. Ugye az egyik az volt, hogy a playoffban a támadójáték meg tudott állni, már csak azért is, mert ugye az eddigi Memphisek, ugye akár a tavalyi, az azért sok esetben spacing problémával tudott küzdeni, már csak azért is, mert ugye Morantot rendszeresen feladták a playoffba, és még hogyha őt feladod, akkor ezt is meg tudja támadni, és annyira atletikus, hogy az egyleütés előny, amit adsz neki, ugye a szabad területre azt ő ki tudja használni azzal, hogy eljut a gyűrűig és be tud fejezni, illetve hát ugye volt egy Dillon Brooks, aki pedig a támadórendszert gyakorlatilag teljesen megette. És igazából ez a playoff azért nagyon-nagyon kijött. A Brooksnak a rossz dobás kiválasztása, a nem hatékony shootingja, illetve az, hogy Jamorántól próbálták elvenni azt a területet, ahol ő kifejezetten jó, erre nagyon nehéz volt ezzel a kerettel reagálni. A másik dolog, amit elmondtál, a lepattanózás, sajnos engem annyira nem lep meg, hogy Steven Adams nélkül ez a csapat ennyire visszaesik. Persze az, hogy nem tudom, azt mondtad, elsőről 28-dik lett, az igen, az nagyon-nagyon fura, de valójában ez nem egy jól pattanózó csapat Adams nélkül, és ugye itt viszont szerintem leginkább JJ a ludas, aki egyébként nyilván fantasztikus védőjátékos, nagyon jó besegítővédő, jó egy-egy védő, switch-enéből, minden pick and roll tud védeni, amit kérsz tőle, szuper rim protector, támadásba is fejlőd, de hát taszítja a lepattanót. És olyan lepattanózó wingek lennének mellé, hogyha nincsen Adams, amilyenek azért a Memphisbe szerintem nem szaladgálnak. És ugye ezt a lepattanózást is nagyon-nagyon nehéz kompenzálni, úgyhogy hát nincs más választás, ugye normál esetben Adams-et a play-off-ba is a pályán kell tartani, hogy ne lepattanózzanak szét. Viszont, hogyha Adams a pályán van, és mellette van egy nem annyira jól dobó wing, illetve van egy Jamorant, aki szintén nem dob, az azért nagyon komoly spacing és támadás problémákat okoz akkor, amikor az ellenfelek már scoutolnak. És ezt azért edzőként nagyon nehéz számon kérni, hogy miért nem változtatott. Hát ha nincs mi változtatni, mármint hogy nincs meg az anyag a változtatáshoz, akkor nagyon nehéz változtatni. Úgyhogy nyilván a Memphisnek ezeket a dolgokat kell megoldani, de hát most épp van egy évük ezen agyalgatni és agyusztálgatni és változtatni.
Oké, teljesen meggyőztetek. Taylor Jenkins-t most nem fogom tudni átvariálni a listát, de legalább a top 15-be be kell, hogy rakjam. A 11. helyezettem Rick Carlisle, és róla nyilván nem kell annyit beszélnünk, mert róla egyrészt már nagyon sokat áradoztunk korábban, másrészt pedig az a nagy kérdésem, és akkor Zoli hozzád fordulnék, hogy egyik kedvenc edződ, aki bebizonyította, hogy nem csak lassan tud játszani, például ugye ez volt az egyik kritika még Dallasban, amikor mindenki top 5 edzőnek tartotta egyébként, hogy nem csak lassan tud játszani, az Indiánával a rohanósat is játszott, tehát azt mondhatjuk, hogy végül kiderült róla, hogy egy kerethez nagyon jól alkalmazkodó edző, hogy szerinted miért nem tud az Indiánába védekezést összerakni? Mert ez a keret ennél biztos vagyok benne, hogy jobban kellene, hogy védekezzen. Itt nyilván van egy olyan elmélet, hogy a rohanós csapat, az all offense csapat, az egyszerűen nem ér vissza, ott egyszerűen a, de erre majd Tibi véleményére is nagyon kíváncsi vagyok, hogy tényleg csak a Golden State Warriorsnál láttuk azt, hogy rohan is a csapat, jól is támad és jól is védekezik, és lehet, hogy ott azt mondhatjuk, hogy ott egyszerűen olyan mennyiségű two-way talent volt, hogy ez megoldható volt. Nem tudom, minden esetre nagyon kíváncsi vagyok, hogy Rick Carlisle-al hogy áll egykori rajongója, vagy nem tudom, hogy még mindig az-e, Zoli, és nálad hanyadik?
Nem, 12. szóval nagyon nem csúszott le nyilván, hogy 10 éve bőven top 10-be, valószínűleg top 5-be raktuk volna. Valóban bebizonyította, hogy igen, tud rohanni a csapatával, és azt is bebizonyította, hogy képes elit offenszt építeni, bár ugye ezt eddig is tudtuk. És itt egyébként azt is meg kell említeni, hogy amikor van egy korszakos támadójátékos, mint amilyen Dirk volt neki, akkor azért a köré fel lehet építeni egy top 5-ös, top 8-as támadójátékot szinte minden évben. Nyilván ez, amint most a Pacers mutat, ami ugye rekord lesz, vagy lenne, az talán még impresszívebb, de azt is hozzá kell tenni, ugye Spacs Jani barátunk hozta minap a statot, hogy azt hiszem az idei top 10-ből 9 rekord lenne a top 10 csapat közül. 9 is rekordot döntene, ha korábbi rekordot nézzük. Szóval nyilván itt valamire nagyon ráéreztek a ligában, és még inkább, ami a támadójátékot illeti. Meg hát ugye a védekezést is meg kell említeni, hogy nem annyira fókusz ma már az NBA-ben a védekezés, az alapszakaszban legalábbis semmiképp. Mit volt korábban, és itt nyilván Carlisle-re jó példa, mert annak ellenére, hogy rendszeresen papol arról, hogy igen, hogy sokkal jobban kellene védekezniük, meg ugye lenyilatkozta még a szezon legelején, amikor még a mostaninál is borzasztóbb volt a Pacersnek a védekezése, hogy hát amit ő tud csinálni, hogy lehívja a játékosokat a pályáról, akik nem tudnak jól védekezni, nyilván kivéve, hogyha Tyrese Halliburton az illető neve, mert őt nem fogja. Szóval itt is persze vannak az egyenlők között még egyenlőbbek. Egyébként Carlisle beszélt sokat arról, hogy bizonyos elemei a védekezésüknek, amik különösen problémásak. Az egyik ilyen a fizikalitás, tehát hogy pick and roll ellen, most nem néztem meg a statokat egyébként, nem tudom, hogy ti megnéztétek-e, de hogy az ő bevallása szerint a pick and roll ellen nem védekeznek rosszul. Kíváncsi lennék, hogy ez egyébként a statokban is visszaköszön-e. Viszont ami a screeneket illeti, ami az agresszív emberfogást illeti, és ami a fizikalitást illeti, ezt a három faktort ebben nagyon-nagyon nem jó.
Rommán katolják őket egyébként, tehát hogy ez a csapat, ez jelenleg a védekezésük úgy néz ki, hogy mindenki megy be a gyűrűhöz, és hiába van ott Miles Turner, mert olyan igen. mennyiségű gyűrű támadást engedélyez ez a csapat, pedig rengeteg triplát elvesz, tehát minthogyha ez egy ilyen design lenne, csak az a baj, hogy ez nagyon nem működik a mai NBA-ben. Az összes jól védekező csapat talán egy kivételével a gyűrűt védi, és ők pedig nem. Tehát, hogy ez benne a fura, minthogyha igen. itt egy... Nem tudom, hogy a keret, na erre majd Tibi
a keretben nem van, tehát nagyon kevés two-way játékosa van, ezt hozzá kell tenni. A hasonló problémáik van ebből a szempontból, mint a Mavericksnek, hogy nem igazán vannak two-way játékosok a keretben. Vagy olyan line-upot tudsz felrakni, ami jó támadásban, vagy olyat, ami jó védekezésben, de akkor az meg nem lesz olyan jó támadásban, sőt, akár rossz is lehet, és ugye oda-vissza. Szóval ez azért mindenképpen benne van. Egyébként valóban, tehát ugye a triplet nem engedik, és még egy pár héttel ezelőtti statisztika is ugye az, hogy a legkevesebbet engedték a ligában, ilyen 25 kísérlet körül, viszont tényleg az, hogy a festékbe nagyon verik őket, tehát 60 pont felett átlagolnak az ellenfelék a festékben, ami gyakorlatilag megengedhetetlen. Nyilván az egyébként érdekesek, hogy hasonló lenne papíron ez a rendszer, mint az Orlandoé, ami nagyon jól működött a szezon elején, bár utána az is problémással vált. Egyébként a védekező rendszerük nagyon-nagyon hasonló. Amit még ugye elmondott, hogy Halliburton kicsit megvédte Carlisle egyébként, és kiemelte tudod a jó dolgokat, hogy hát nagyon jól olvassa a játékot, és bele tud állni a passzsávokba, és ellopja a labdát, de hogy hát hogy nem olyan a váza, nem annyira izmos, hogy úgy igazán át tudja verekedni magát ezeken az elzárásokon, ami persze benne van, de nyilván nem is akarja összetörni magát, meg nem is rak bele olyan effortot Halliburton. És hogyha
maradjunk annyiban, hogy bocs, hogyha a Shai Gilgeous-Alexander hajlandó erre, akkor igazából Halliburton is hajlandó lehetne. Igen. Nem játszanak keményen a játékosaid, az szerintem igenis számon kérhető az edzőn.
Egyébként igen. Ezzel nagyon nehéz vitatkozni, és hogy meg se próbálom, nem csak Tibi véleményét.
Én is. Tibi?
Nyilván az RPM az kialakul, szóval ha nem védekezünk, akkor nem lesz magas, de azért elmondanám, hogy az Indiánában kinek van defensív plusz RPM-je. Nesmithnek van plusz 1, nem Hárnak van plusz 0,5, Miles Turnernek van azt hiszem plusz 0,3, és Siakam hozott egy nullát. Na most, aki ezeket a számokat követi, azt tudja, hogy ha ők a négy legjobb védő statisztikailag jelenleg, akkor nem fogsz tudni jól védekezni. És én is picit úgy érzem, hogy egyszerűen puhák. És most arról, hogy olyan játékosok, mint Buddy Hield, akit egyébként én nagyon-nagyon szeretek, és az egyik kedvenc shooterem, vagy Maturin is viszonylag sok percet kap, hogy Haliburton sem az a játékos, aki védekezésben meg akarja váltani a világot, akkor egyszerűen itt a keret sem nagyon alkalmas arra, hogy jól védekezzenek. És nyilván az, hogy brutálisan nagy pésszel játszanak, amúgy egy viszonylag egyszerű támadó játékot, ami Haliburton köré úgy épül, hogy ő az a játékos jelenleg a ligába, aki nagyon egyszerűen mindig oda passzol, ahova kell. Amúgy tényleg ennél jobban nem tudnám megfogalmazni. Ő tényleg nagyon egyszerű passzokat választ, a tranzícióból nagyon szépen fel vannak építve a corner run-ok, a kick-out-ok, az, hogy gyakorlatilag mindenki tud dobni. Az a baj ezzel, hogy ezekkel az early finish-ekkel az ellenfélnek is teret nyitnak arra, hogy ugye az ellenfél is tudjon early finish-elni ellenük, és ugye leindítani. És ennek az lesz a vége, hogy ugye félpályára kevesebbet kell kvázi védekezni, sokkal több tranzíciós gólt kapnak, és sokkal több tranzíciós védekezést kell bemutatni, de nincs meg az a keménység, nincs meg az az agilitás, nincs meg az a size, ami majd az Orlandónál meg lesz. Ugye Zoli hozta fel az Orlandót, és nagyon örülök neki, mert ott teljesen más fogunk látni, főleg akarati címszó alatt, hogyha lehet ilyet mondani, hogy akarat ezen a szinten, de szerintem azért lehet. Ennek ellenére szerintem kell ez egyébként zseniális edző, és tényleg ott top 10, 11, 12 környékén kell lennie, már csak egy picit a múltja miatt is, amiatt, hogy azért a múltban az új bejövő edzők előtt ő volt az egyik nagy újító, ugye emlékezzünk vissza a 2011-es zónájára, ami akkoriban azért kuriózumnak számított a ligába, ő is meg tud újulni, úgyhogy én összességében őt egy nagyon-nagyon jó és komplex edzőnek tartom, szerintem az Indiana nagyon jó, hogy itt van, és az Indiana, hogy tud majd védekezésbe fejlődni, szerintem majd cserék vagy keretfrissítés útján nagyon-nagyon nehéz elképzelni, hogy belső fejlődéssel ezek a játékosok hirtelen felkeményednek és jobb védők lesznek.
Igen, de mondjuk ebben speciál nem is volt soha jó Carlisle. Abban, hogy ő a fiatal játékosaiból ilyen keményen játszó. Szóval értitek, mit mondok, hogy abban viszont történelmileg sem volt jó, és ebben speciál kritizálták már a Mavsnél is. Az egész fiatal fejlesztés részleg egyébként, amit Carlisle a Mavsnél leművelt, ugye az is egy állandó ilyen visszhangzó kritika volt. Beszéljünk egy olyan edzőről, aki szintén Zolit kérdezném először. Mike Malone jön nálam a 12. helyen. Őt edzőlistákban láttam már top 5-be is, és látom még most is akár mondjuk 20. helyen. Még mindig elképesztően szélsőséges a megítélése, és nyilván a közeli történelmi példa Budenholzerrel az most óvatosabbá teszi az embereket, de azért egy edzőt nem feltétlenül az eredményei alapján kell kizárólag megítélni. Tehát ezzel nagyon nem értek egyet, aki ezt vallja, mert mindig kontextusába kell megítélni a munkáját. Tehát nevetséges lenne csak azért, mert mit tudom én, az ellenfélben mondjuk valaki megsérült, és úgy tovább jutnak, akkor azt mondani, hogy hát igen, ez az edző érdeme. Ez nem az edző érdeme. Most egy szélsőséges példát mondtam, és nem ezt akarom mondani Melonnal kapcsolatban, hanem azt, hogy ő gyakorlatilag szépen lassan lépésről lépésre, együttműködve a front office-szal, akik szintén lépésről lépésre kiépítették ezzel a keretet, körbe tudta építeni Jokicot kellő védekezéssel, és a támadó rendszert pedig igazából maximalizálta körülötte, és ő nála nagyon durván adott volt a feladat, ezt akarom mondani, tehát tudtuk, hogy mi a feladat, ezt az egyenletet kellett megoldani, és az ő számlájára legyen írva, hogy megoldotta. Viszont összességében, akár mondjuk a rotációknál, akár a reagálásnál meccsen belül, tehát ez egy nagyon jó csapat, nagyon ritkán kell reagálnia, de azért nem túl jó ebben. Tehát, hogy nem tűnik ilyen nagyon éles elmének, viszont olyannak, aki tényleg ez az elképesztően szorgalmas valaki, aki egyszerűen addig forgatta, még csak kirakta a Rubik kockát a végén. Lehet, hogy nem 3 másodperc alatt, meg nem is 10 másodperc alatt, hanem hosszú órák kellettek, de megoldotta.
Az biztos, hogy Melon nagyon-nagyon jó pedagógus, tehát imádják a játékosai, és a játékosai nagyon keményen játszanak érte az ő felkészítése alatt, az ő kezei alatt. Ebben a részében a pszichológiában, a pedagógiában nagyon jó. Én se tartom egy zseninek, és nyilván ebben az is benne van, hogy Jokic az igazi zseni, és ugye tudjuk, hogy konkrétan ő szervezi sokszor meg a védekezést is, és ő mondja meg, hogy ki hova álljon. Ő hív játékokat nagyon sokszor, ő hív át játékokat nagyon sokszor, sőt, hát volt olyan is, számtalan szó, hogy ő rajzolta fel a figurát ugye időkérésnél is. És nyilván Melon azért is jó pedagógus, mert ha van egy ilyen kosárlabda agyad a csapatban, ami ugye minden idők egyik, hanem a legdurvább ilyen kosárlabda agya, akkor persze, hogy átengeded neki a terepet, és félreteszed az egódat. Ami miatt talán egy picit még alul értékeljük őt, az az, hogy kevés idő telt el azóta, amióta úgy igazán kezdjük őt jó edzőnek tartani, és ez nyilván korrelált azzal is, és itt lehet, hogy egyébként kicsit unfair-ek vagyunk, hogy ugye a Nuggets a play-offban nem tudott olyan eredményt elérni. Volt egy konferencia döntő, de egyébként azért két relatíve korai vereség a másik két évben utána, amit én majdnem teljes mértékben egyébként a keret felépítésre fogok. Tehát az, hogy Fakuval, Forbes-szal, Montéval, Rivers-szel nem fogsz play-off párharcokat nyerni, hogyha ez a backcourtod, akkor persze, tehát ez is mire számítunk. És amióta megerősítették a keretet, azóta Nuggets először az első évben, ugye igazán az előző évre mondjuk azt, amikor úgy onnantól igazán már megerősítették, ugye Gordon még előtte jött, de utána két nagyon fontos piece jött, ugye Bruce Brown és KCP személyében, és először csak a play-offban voltak igazán jók védekezésben, az alapszakaszban nem idén, viszont már az alapszakaszban is, ugye jelen pillanatban 12-ek, de ővék a liga első clutch defense-e, tehát az utolsó 5 percben a Nuggets rendelkezik a legjobb védekezéssel, és azért ez is valamilyen szinten Melon érdeme is, és azzal ő meg nem tud mit csinálni, hogy nagyon vékony ez a keret, tehát Brown megkapta a lehetőséget, nem fejlődik úgy támadásban, hasznos tud lenni egy-két meccsen, de be van azért kicsit ragadva a fejlődésre, többet vártam tőle a második évre. Peyton Watson viszont védekezésben elképesztő, ugye a liga legjobb periméter védője jelenleg, hogyha a statisztikáknak hiszünk, minimum 300 védekező labda birtoklásnál messze ő a legjobb az összes periméter védő közül, és hogy ez mennyire fog a play-offban majd megint kicsúcsosodni, azt nyilván nem tudjuk még. Nagyon-nagyon erős a mezőny. Ha esetleg megint sikerülne, akár mondjuk döntőbe jutni a Nuggetsnek, és tegyük fel, hogy esetleg ott még ki is kapnak, szerintem jövőre valószínűleg már azért top 10 környékére raknánk Melont, mert az azt jelenteni, hogy még tovább építették a rendszert, hogy konzisztensen sikeresek, mert egy döntő azért siker lenne, én azt gondolom, nagyon erős nyugat, és akkor lehet, hogy ő meg tudja mászni ezt a hegyet, teljesen nem fog felérni a tetejéig, azt gondolom, abban egyetértünk, akkor se, hogyha triplázna a Nuggets, nem fogjuk azt mondani, szerintem, hogy Mike Malone a legjobb edző.
És de akkor vissza... abban végül is egyetértesz, hogy ő mondjuk ilyen agyusztálásban nem gyors, hogy ő azért hogy az XN-okba tényleg lassan kellett
építkezni. Kicsi a minta is, mert ugye ez most itt egy Warriors párharcot, vagy egy Suns párharcot, ami ugye szerint mind a kettőt ugye a vesztes években ugye 1-4-re veszítették el. Tehát hova meg mit csináltott volna? Tehát ugye nem volt Murray az egyik évben.
Jó, de ha így gondolod, akkor az a jogos kérdés, hogy miért nem volt nála a top 10-ben.
Azért, mert még nem tudom azt, hogy mennyire lesz jó, amikor teljes kerettel kellene ugye adjustolni, ahogy mondtad, ugye változtatni, mert legyünk őszinték, olyan nagyon nem kellett az előző play-ban, mert annyira dominánsak voltak.
Nem tudom, én a te érvelésed alapján top 10-be raknám, de én is majdnem top 10-be raktam, tehát én is látom ezt a fejlődést, én úgy gondolom, hogy ő lassan reagál. Tibi, bármi hozzáfűzni való esetleg Melonhoz?
Hát viccesen majdnem azt mondtam, hogy ugye Jokic másodedzője is jó munkát végez, hiszen Jokic ha jól kijön, de nyilván ilyet nem mondhatok, meg nem is szeretnék. Hát nyilván van egy ilyen játékosod, aki tényleg a liga történelmének talán legmagasabb kosár-IQ-val rendelkező játékosa, aki egyébként nyilván a sajtóban elbohóckodja néha, hogy neki a kosárlabda mit jelent, de biztos vagyok benne, hogy imád kosárlabdázni, és imádja azt, hogy túl kell járni az ellenfél eszén taktikailag, és akár nyilván fizikailag is. Nagyon nehéz megítélni, és nekem pont ez a problémám, azért nem tudok rangsorolni, mondjuk nem tudom 11-től, mert egyszerűen nem is biztos, hogy az számít, hogy most ő 11. vagy 13., hanem inkább az, hogy legyen Jokic kompatibilis. Ez szerintem 100-szor fontosabb. Ugye tudnak védekezni, de hát vannak is ugye jó védőjátékosaik, és ugye Jokic nagyon-nagyon intelligens, mellette pedig jó egy-egy védők vannak, akik szintén nem hülyék a támadójátékot, meg felesleges elemezni, mert tudjuk pontosan, hogy amikor egy ilyen játékos van, aki tud passzolni, dobni, posztolni, irányítani, pick and roll-t játszani, és gyakorlatilag mindent, akkor azért a támadást össze fogod tudni rakni. És nála is szerintem a megítélést nem kéne, hogy az eredmény befolyásolja, de nyilván, hogyha most nyernek három bajnokságot Csinórba, úgy, hogy egy egyébként a Level of Competition egyre erősebb, és azért vannak nagyon komoly kihívók, akkor majd rakhatjuk szerintem fentebb, de most az belülni, hogy ő 10. vagy 16. vagy nehogy Isten 8., az nagyon nehéz. Ugye ezért jó a lista eleje, ahol tényleg olyan fiatal, kreatív, újító edzők vannak, akiknek muszáj valami olyan dolgot beletenni, amivel ezeket a kvázi top csapatokat be tudják érni. Melonnak erre nincsen szüksége. Abszolút jó edzőnek tartom, de szerintem a legjobb szó az, amit Zsivera Gabi szokott használni, hogy ő talán a legalkalmasabb edző erre a feladatra, hogy a Nuggets-ot vezesse.
Na akkor Zoli, nálad hogy áll a lista?
Fogáról talán még nem volt szó, ugye nálam a 11. Ugye ő sok mozgásos támadójátékot szeret játszatni, ahol több action, több figura is van egy labda birtokláson belül. Nem hisz, vagy legalábbis amíg ugye nem volt LeBronja vagy KD-je, addig nem nagyon hittő az izolációs kosárlabdában. Ő is egyébként inkább alapvetően a védekező sémeiről ismert, és ott pedig szintén ugye a modern játékra fókuszál, analitikus gondolkodású, tehát az ő csapata is ugye igyekeznek elvenni a jó tripla kísérleteket és a gyors indításokat, és inkább adják fel ők is a festék közepét. Amióta pedig ugye van nálunk Nurkić, azóta ebben nem rosszak, tehát van egy olyan opció, de akire ott lehet most már építeni, számítani, ugye ellentétben itt onnan. 12. ugye Carlisle-ról beszéltünk már, Quinn Snyder 13. egy nagyon érdekes jelenség, ő is elég sokat esett nálunk, szerintem az ázsiai az elmúlt években, Mike Malone-t említettem, hogy 14. Tom Thibodeau a 15. nagyon jó dolgokat csinál most a Knicks, de én a Tom Thibodeau vonatról nagyon régen leszálltam.
Engedd már meg, hogy reagáljak egy-két elhangzott névre. Egyrészt ugye az tök érdekes, amit mondta, szerintem ma az analitikus védekezés ez nem a triplákat védi le, hanem a gyűrűt. Tehát, hogy éppen ezért ez már old school-nak számít, most teljesen egyértelmű, hogy mi az irány a ligában, és az nem a triplák levédése. Tehát, hogy mondhatjuk, hogy ez is analitikus volt mondjuk 4 éve, de most már nem az. És ez tök érdekes, mert igazad van, Fogel valóban még inkább a triplákat veszi el. Az is nagyon érdekes, amit mondtál vele kapcsolatban, hogy az izolációs játékban nem hisz, ez viszont nagyon durván kiütközött a Lakersnél is, mert sokkal kevesebb izolációja volt LeBronnak, mint korábban. Tehát, hogy ez nagyon látványos volt, hogy ő ebbe mennyire nem hisz, és azért még érdekesebb az, hogy egy olyan csapatban, mint a Suns is próbál, hát változatosságot csempészni, mert itt aztán tele vagyunk izolációs játékosokkal, és mégis az van, hogy ugye például a Durant Booker 2-2-kkel ilyen 24 másodperces támadások mennek végig, hogy az egyik kipoppol, akkor ebből nem lett jó helyzet, a másik kipoppol, és senki másnál nincs a labda, csak kettőjüknél, és a végén valamelyik rádobja, de ezt folyamatosan kettejük kapcsolat csinálják. Tehát, hogy az, hogy Fogel milyen szinten anti-izolációs edző, az pont az mutatja meg, amikor izolációs játékosokkal van tele a kerete. És ez nagyon érdekes. Viszont Snyder nálam hátrébb van, Fogel itt van, nálam picit hátrébb van Snyder, és erről talán még Tibit is megkérdezném, hogy ugye van egy edző, aki egy abszolút zseninek tűnt a Jazznél, mert hogy azt mondta, hogy igen, akkor Rudy Gobert rácsorog a gyűrű alatt, a többiek megnehezítik azt, hogy azért betörjön az ellenfél, de főleg elvesszük a triplát, és a többit rábízzuk Gobertre. És lehet, hogy ez csak túl logikus volt, és azt gondoltuk, hogy hát hú, de zseni, de közben meg nem zseni volt, hanem nagyon szépen alkalmazkodott az akkori ligához. Viszont támadásban Snyder azért azt a pick and roll offense-t, amit Rudy Gobert zárásai köré felépítettek, abban zseniális volt. És hogyha nem lenne ez az atlantai kaland, vagy nem így alakulna, akkor én őt simán top 10-be raknám. Viszont azt látom Atlantában, hogy egy még jobb, tehát Mitchellnél is, Conleynál is bőven jobb pick and roll irányítóval jó támadást csinál az Atlantával, de tőled nem tudtak szintet lépni attól, hogy odajött Snyder. Lehet, hogy Trae Young annyira determinálja ezt a csapatot, hogy ez milyen lesz támadásban, hogy ebből nem lehet ennél többet kihozni, de arra a problémára sem tudott választ találni, hogy igazán hogy tudna jól működni együtt Trae Young és DeJounte Murray támadásban, és emellett viszont egy szintén hasonló centerrel, nyilván nincs a Prime Gobert szintjén védekezésbe kap el a félreértés nehesség, de szintén hasonló gyűrűvédő centerrel nem tudja megoldani azt, hogy ez a csapat legalább, mit tudom én, top 15-be legyen védekezésbe. Tehát érdekes módon, ami a Utahba nagyon működött, elől és hátul is, az Atlantába pedig hasonló a csapat, és ezért is volt logikus oda kinevezni Snydert, egyáltalán nem működik. És ezért van most nálam azt hiszem 16. helyen, de mennyire tehet erről az edző? Tibi, nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre. Nekem van egy olyan elméletem, hogy egyszerűen megy el a liga mellette. Tehát, hogy emellett a pick and roll offense mellett is egy kicsit megy el a liga, hogy tényleg egy játékos rengeteg pick and roll-t játszik egy nagyon jól elzárást adó centerrel, és lehet,
hogy az ilyen four-out védekezés, ahol elveszed a triplát, és valaki átsorog a gyűrű alatt, az meg már tényleg a múlté, erre viszont statisztikai bizonyítékaink is vannak.
Ugye tételezzük fel, hogy ugyanazt a rendszert akarja védekezésbe csinálni, ami ugye a Jazzbe működött, vagy inkább hol működött, hol nem. És ugye az egyéni kvalitások mennyire fontosak a védekezésbe, hogy szerintem Snyder egy nagyon-nagyon logikus és nagyon-nagyon sok helyen használt basic védekezést épített fel, standard rotációkkal, standard pick and roll védéssel. Coberte ugye dropback volt, meg volt az analitikai része, hogy vegyék el a festék alatti pontokat, ugye Coberte erre tökéletes, illetve nyilván a rotációval érjenek ki és kanteszteljék minél jobban a triplákat. Ugye nagyon-nagyon fontos az, hogy amikor jó pick and roll védekezésről, meg akár a centernek a szerepéről beszélünk, akkor nagyon fontos az, hogy ne felejtsük el, hogy milyen játékosok fogják a labdást, és milyen press tudnak a labdásra helyezni. És hogyha ez elmarad, hogyha nem vagyunk kellően agresszívak magán a labdáson, akkor a labdás játékosnak megkönnyítjük a kick-out passzait, a drive-jait, akár a flótereit, és a Utah Jazzbe ezek a játékosok, ezek a védőjátékosok megvoltak, ugye például Kálni személyében, vagy Royce O'Neal személyében, akik folyamatosan a labdást azt nyomás alatt tudták tartani. Ugye az Atlanta ilyen szempontból szerintem eléggé diszfunkcionális, hogy védekezhetsz te bármit, hogyha a labdáson nincsen kellő nyomás, akkor egyszerűen a döntéshozása az sokkal-sokkal hatékonyabb lesz, sokkal-sokkal könnyebb lesz, és nyilván az se segít, hogy a gyűrű alatt Capella védi, várja őket, és nem Gobert, míg úgy is, hogy Capella nyilván egy jó védőjátékos. Úgyhogy én nem hiszem, hogy ez edzői hiba lenne, hiszen van egy standard formula, ami működőképes, amit szinte mindenki használ, és egyébként mondom, majd az Orlandónál fogunk erre igazán visszatérni, mert az egy nagyon-nagyon izgalmas téma lesz, de egyszerűen nem működik, mert nincsenek meg a centik, nincs meg az effort, nincs meg az agresszió, és nincs meg az az egyéni védekező skill, ami kell, hogy a végén a point per position az alacsony legyen. Úgyhogy én nem érzem, hogy ez az ő hibája lenne, ő nyilván nem egy top 5-ös edző, aki valami olyan újítással vagy olyan zónával fog előrukkolni, amivel kompenzálni tudja ezeket az egyéni vagy akaratbeli hiányosságokat. Az akaratbeli szót direkt használtam, most ezt mindenki döntse el, hogy akarhat-e az Atlanta jobban vagy nem, erre azért nehéz válaszolni, nem láttam annyi Atlanta meccset. Ugye a támadás pedig egy picit ilyen szempontból hasonló, hogy a pick and roll köré épülő támadó azok nem azt mondom, hogy kezdenek kimenni a divatból, hiszen még a mai napig a pick and roll az egyik leghasznosabb vagy leghatékonyabb előnyszerzési támadó formula, de pont ugye az előző adásban a OKC-nél, a Utahnál láttuk azt, hogy milyen előmozgások előszetik ezt meg, milyen kátjátékok vannak, milyen weak side spacingek vannak, amik egyszerűen segítik azt, hogy egy pick and roll, egy pick and pop, egy hand off pick and roll tényleg előnyé váljon. És az az előny az ugye sok esetben tényleg a weak side mutatkozik meg, hogyha ott jó mozgások vannak. Úgyhogy én nem gondolom, hogy ő top 10-es edző, valahol tényleg 10 és 20 között kell lenni. Amit ő védekezés címszó alatt tud, amúgy az egy jó, működőképes és abszolút modern és hatékony, nem extra kreatív szisztem, amihez egyszerűen én úgy gondolom, hogy itt az Atlantánál hát nem igazán van meg az anyag.
Na akkor én is mondanék, Zoli, valakit itt a top 15-ömből, és nagyon kíváncsi leszek, hogy nálad ő hol van. Ez pedig Willie Green, akit én például Snyder elébe raktam. Ugye a New Orleans Pelicans edzőjéről beszélünk, és picit vakfoltom volt ő egy ideig. Egészen addig, amíg nem tűnt fel, hogy a New Orleans annyival a keret képessége fölött védekezik évek óta, hogy egy picit így rámentem, hogy ez miért van, meg hogy van. Hogy tudnak ők jól védekezni Zionnal meg Jonas Valanciunasszal? Ezt azt gondolom, hogy egy olyan kérdés, amit bármelyik NBA rajongó feltesz magában, hogyha ránéz erre a kérdésre. És van azért megfejtés. Az a helyzet, hogy Willie Green az alapokat azt annyira durván jól le tudja kommunikálni a keretnek, és ez nagyon közhelyes lesz, és majd éppen ezért kibontam egy kicsit jobban, de hogy annyira szolíd csapat a New Orleans abban a tekintetben, hogy például a transition védekezésük fantasztikus, mindig visszaérnek, igaz, nem is nagyon támadó pattanóznak, de hogy elkövetnek minden olyan apróságot, ami mentén akár rosszabb védőkkel is egy kultúrát, jó védekezést tudnak összerakni, és még anno Steve Kerrnél mondtuk, hogy ott mennyit számított védekezésben a rendszer. Hát itt is elképesztően sokat számít védekezésben a rendszer, és az edző, és nem McCallum meg, nem tudom én, Zion lett hirtelen pluszos védő.
Nem 16. Willie Green, és egyébként egyetértek ebben. Ő is nagyon jó motivátor egyébként a hírek szerint. A fizimiská is olyan-olyan úgy tud komoly arcot vágni, hogy nem nagyon maradott kérdője, hogy kinek mit kell csinálni, vagy mit kellene csinálnia. És nyilván náluk is van egy Zion, aki egyenlőbb az egyenlőek közül, de egyszerűen egy edző bele van kényszerítve bizonyos helyzetekbe, ahogy Carlisle bele van kényszerítve Halliburtonnal, hogy Willie Green is bele van kényszerítve Zionnal ebbe a dologba. Ebből nincs igazán kiút úgy, hogy elérd azt, amit akarsz edzőként, hanem egyszerűen kompromisszumot kell kötni. És nyilván, amíg a másik oldalon, ugye Zion nem Halliburton támadásban, de még így is rengeteget ad a Pelsznek, el kell fogadnod és el kell viselned ezt a dolgot, és nyilván megpróbálsz hatni rá, de egy ilyen típusú játékosnál valószínűleg, ha ő maga elhatározza majd, hogy ő egyszer élete formájában szeretne lenni, akkor fog ez megtörténni nagy valószínűséggel. Egyébként Willie Green kreatív edző, ahogy mondtam, ugye ez a mentális, illetve motivációs és pedagógus faktornál abszolút megvan. Szerintem kreatív action-okat is hív egyébként a Pelicans. McCallumot nagyon jól használják idén, tényleg ilyen harmad virágzása van a csávónak, és itt tetszik az, hogy nem ment el full Zion irányba Willie Green, mert tudja azt, hogy ők akkor lehetnek egy playoff csapat, hogyha van egyensúly a támadójátékban is.
Főleg azért is, mert nagyon látványos, hogy Zion nélkül is körülbelül ugyanúgy támadnak, mint Zionnal. Tehát, hogy igen. Na, ezt viszont Tibi már nagyon régóta tartogatom neked. Szóval az a helyzet, hogy én megpróbáltam elemezni azt, hogy pontosan hogyan védekeznek ezekkel a játékosokkal jól, és az egyik, amit említettem, a transition, tehát mindig visszaélnek, ha nem támadó pattanóznak, mindig visszaélnek. Másrészt védő pattanóznak nagyon keményen, és itt tudod, azt látom, hogy itt valahogy ráhatottak a játékosokra, hogy azt, ahogy mondjuk Brandon Ingram megy a pattanókért, az, ahogy Zion védő pattanózásban, ugye szörnyű, de Valanciunas ott van, és nagyon jól kihasználják, mert folyamatos dropbacket védenek vele, és mindig közel marad a gyűrűhöz. Tehát, hogy azt látom, hogy a matekot meg akarja nyerni, de a másik, hogy, és ezt már meg akartam neked említeni, hogy ha van olyan edző, akinek a felfogása nagyon hasonlít a tiédhez, hiszen én rengeteget beszélgettem veled erről, az Willie Green, ugyanis elképesztő, ahogy védekezésben, félpályán a New Orleans szinte mindig túlsegít. Ugyanis Valanciunas csak dropbackbe tudott használni, még akkor is, hogyha nem bemegy teljesen a gyűrű alá, például a Boston ellen látványos volt, hogy azért magasabb volt az a drop, de ettől függetlenül azt látjuk, hogy abban a pillanatban, hogy előny van az ellenfélnél, mind a két, akár még az erős oldali, de a gyenge oldali sarok is behúzódik nagyon közel a gyűrűhöz, készen arra, hogy visszasegítsen, és egyértelmű túlsegítés, és megpróbálják azt feladni, aki rosszabb dobó. Például szintén a Boston elleni meccs Hauserre mindig megpróbáltak visszaérni, tehát általában Ingram fogta, és Ingram tudta azt, hogyha ő bemegy bumpolni vagy segíteni, akkor ő neki vissza kell tudnia érni. És nem mindig tudta ezt ugyan megcsinálni, de nagyon látványos volt, hogy kire értek vissza, és ki az, akiről úgy segítettek túl, hogy pontosan tudták, hogy ott bejebb lehet menni. Pedig a Bostonnál ugye viszonylag kevés ilyen játékos van. De például koncepciózusan Horfordnál azt mondták, hogy ha Horford dobál triplákat, és abból várnak meg, hát akkor ez van. Szóval ez ebben nagyon a te edző jelveidet látom, én csak azt akarom mondani. Azt biztos, hogy itt keményen játszik mindenki, tudja a szerepét, betartja, és hogy nagyon ismerik az ellenfelet, még alapszakaszban is feltűnően tudják, hogy kiről, merre, meddig lehet besegíteni.
Igen, bár Horford egy 41%-os dobó, de ezt csak így halkan jegyzem meg, idén viszont kis volumennel dolgozik. Ugye Willie Green az nagyon-nagyon hisz abba, hogy a védekezésnél az individuál felkészülés nagyon fontos, és egyébként akkor kevés időd van védekezést építeni, akkor talán tényleg ez a legegyszerűbb és a legjobb dolog, amikor az ellenfélnek az egyéni skilljeit próbálod limitálni, és megpróbálsz rájuk védekezni. És amikor van egy olyan játékosod például, mint ugye Valanciunas, aki egyfajta pick and roll tud védeni, viszonylag limitált ugye a mozgás tartománya, nem egy gyors játékos, akkor hozzá kell alkalmazkodni a többieknek, és ezt leginkább úgy tudod, hogyha besúlyozod ugye a védekezést, és tetszett is, hogy megemlítetted, hogy ugye hasonlóan gondolkodok, mint Willie Green, mert hát nem ő gondolkodik hasonlóan, mint én, és ezzel tudsz egyébként olyan dolgokat kompenzálni, hogy egyébként vannak egyénileg extra védők, akik a labdásra nagyon-nagyon-nagyon nyomást tudnak ugye helyezni. Hozé például ilyen, Herbert George nagyon-nagyon elit védő, és hihetetlen jó nézni a close-outjait, hiszen nem csak hatékonyak, hanem nagyon-nagyon okosak. De ezzel tudsz kompenzálni, hogy eldöntöd, hogy mi az, amit az ellenféltől teljes mértékben akarsz venni, és hát cserébe nyilván fel kell bizonyos dolgokat adni. Viszont ezzel meg tudják azt oldani, hogy a gyűrű azért védve legyen, meg tudják azt oldani, hogy Valanciunas a komfortzónájába védekezzen és a komfortvédését védje, meg tudják azt oldani, hogy olyan nem elitvédők, mint Zion és CJ McCallum se lógjon ki a rendszerből, és összességében nagyjából ezzel tudod kimaxolni azt, hogy legyen egyáltalán védekezésed. Nekem ez nagyon-nagyon szimpatikus, ez közel is áll ugye a filozófiámhoz. A támadójáték pedig viszonylag egyszerűbb olyan szempontból, hogy azért nagyon-nagyon jó egy-egy támadók vannak, és nagyon-nagyon jó csapattámadók vannak, és amikor arról beszéltünk, hogy ugye hogy tudsz támadást építeni, ők például ugye posztabból is tudnak, amikor néha a rendszer megáll és minden meghal, akkor ugye be lehet adni Valanciunasnak a labdát, hiszen a méreteivel, az erejével és a technikájával még mindig megoldhatatlan feladat sok esetben a védők számára. Megvannak a full spacerek, nagyon-nagyon jó dobójátékosok, ugye megvannak az ISO gólok, még hogyha néha szörnyű nézni, amit Ingram csinál, de nyilván hatékonyan csinálja ezt a picit Kevin Durant-es ISO 1-1-et, úgyhogy én szerintem pont Willie Green az, akit egy picit még akár előrébb is lehetne rangsorolni, és lehet, hogy már most egy-egy olyan edző elé tenném, akiről beszéltünk az elmúlt fél órába, egy órába.
Ugye emlegette Tibi a Magic-et, nálam Jamal Mosley még itt van itt ebben a tírben, úgymond, tehát itt akit még 15-nek is be tudnék rakni, de végül nem lett 15-dik, egyszerűen azért, mert azt látom, hogy Mosleynak rohadt jó elképzelései vannak, de mondjuk a szezon közben kevésbé tud alkalmazkodni, meg nagyon nem tetszett az, ahogy benhagyta most például a kezdőben Caleb Houstont, és még nem is tudom, hogy kit, de hogy olyan játékosokat, amikor már visszajöttek a sérültek, még akkor is bent hagyott, és ilyen szépen lassan építi vissza a kezdőjét, hát ember. Szóval, hogy ez nagyon nem tetszett, de egyébként őt is valószínűleg top 15-be raknám. Zoli, nálad hanyadik Mosley?
Nem, 17-dik. Nagyon-nagyon kedvelem őt, ugye nem titok, sokszor beszéltem már róla a podcastben, ő egy hihetetlenül megközelíthető figura, nyilvánvalóan tapasztalatlan, mint főedző, tehát kell neki idő. Az tök egyértelműen látszik, hogy nagyon szereti őt ez a fiatal csapat, és a védekezést papolja, ami szintén egy pozitív dolog szerintem. Valóban kell még idő neki, mire a támadásban ugye kiforja magát az ő játék elmélete. Itt biztos, hogy vannak azért lemaradásai. Most nem itt eszembe neved, azt hiszem, hogy van is veterán a stábban, aki ebbe segít neki. Az egyik segédedzője, aki a támadójáték szervezésére inkább felelős, mint ő jelen pillanatban.
Na de tényleg ő védekező koponya, és kíváncsi vagyok, Tibi, te hogy látod, én azt látom, hogy nagyon jó védőkből, nagyon jó védekezést rakott össze, durván jól használja azt, amilyen van. Tehát, hogy az egész Orlandónál először is ordít, hogy milyen keményen játszanak, az egyik legkeményebben a ligában. És ezt mondhatjuk persze, hogy milyen a keret, de szerintem ez mindenképpen dicséri az edzőt, mint ahogy Rick Carlisle-nál mindenképpen igenis fel kell hozni azt, hogy milyen puhán játszik az Indiana. Én úgy érzem, hogy Mosley nem csak, hogy egy nagyon jó barátja a játékosoknak, tényleg szeretik őt, hanem ezzel együtt, ha nem is szigorú, de valahogy rá tudja venni ezeket a játékosokat, hogy dögöljenek meg védekezésben. Alapszakaszban is nagyon látványos, tehát az Orlando ellen egyszerűen kéklila foltokkal jössz le a pályáról, még akkor is, hogyha Goga Bicadze mondjuk nem játszik, mert nyilván az ő közelébe menni, azt alá kell írnod a kockázatviselési papírt, de egyébként is hihetetlen, hogy milyen keményen tud játszani ez a csapat, de azért gondolom nem csak ennyiről van szó, hanem emögött ott van a rendszer is.
Abszolút ott van a rendszer, és egyébként én nagyon örülök, hogy Bitácét megemlítetted, hiszen ugye a Indiánánál, amikor az EPM-eket soroltam, és ugye egy volt a legmagasabb, itt az Orlando Magicnél több játékos is bőven kettő felett teljesít, és Goga Bitadze egy időben még a ligát is vezette ebbe. Szóval azért amellett, hogy ő egy kőkemény csávó, aki mellett nem lehet elmenni, és aki bármikor fizikailag terrorizál bárkit a pályán, amellett ezért ő egy nagyon-nagyon okos védő, akit ugye nagyon sok szerepbe lehet használni. Az Orlando Magicnél egyébként, ami számomra fantasztikus, és nyilván ez a keretből adódó, hogy elképesztően nagy a size, elképesztően magas játékosok játszanak minden poszton, nagyon-nagyon-nagyon hosszúak, nagyon nehéz ellenük támadni, mindenhova oda tudnak érni, és a standard rotációk mellett nagyon sok olyan rotációt használnak, amit egyszerűen öröm nézni, és annyira automatikusan csinálják, hogy gyakorlatilag ettől lesz egy védekezés jó, hogy a játékosok a saját szerepüket a rendszeren belül tökéletesen értik és tökéletesen ismerik. Nagyon-nagyon sok esetben akár erős oldalról is az a céljuk, hogy megállítsák a betörő játékost, és egy olyan front switchnek nevezett rotációt használnak, amikor simán erős oldalra rotál ki az a játékos, akit megvernek. És mikor nézegettem az Orlandónak a védekezését, akkor azt láttam, hogy ez sok esetben tényleg automatikusan működik, minimális kommunikációval egyszerűen érzik, hogy mikor kell a weak side-nak jönni, és mikor kell a ball side-nak jönni. Nagyon jól csinálják, és az, hogy 6-8-6-10-es játékosoknak kell kiérni jó fizikumú, gyorsat, atlétáknak kell kiérni ezekre a kikáutókra, ők tényleg meg tudják csinálni, mert időben indulnak el, és az, hogy megvan a size, az nagyon-nagyon nagy előny. Ugye Wagner és Bankero is kifejezetten tetszik, amit védekezésbe csinálnak, akár egy-egy védekezésbe is, nagyon nehéz őket átdobni, nagyon nehéz őket beposztolni, hogyha megverik őket egy-egybe, akkor ugye azon nyomban jön a segítés, és lezárják a gyűrű alatti területet teljes mértékben. És ugye amikor Willy Greennél a súlyozásról beszéltünk, az Orlandónál is van egyébként egy nagyon-nagyon komoly súlyozás többek között. Például a Boston elleni mérkőzésen nagyon szépen látszott az, hogy azok ellen a játékosok ellen, ugye Tatum és Brown ellen, akik középtávolról is tudnak veszélyeztetni, a flat védést azt jóval fentebb tolták, és olyan játékosok ellen, akiknek nincs igazából ez teljes mértékben megengedve, és akik nem fognak midrange jumpereket dobni, azok ellen meg gyakorlatilag dropbacket védett az aktuális ötös játékos, és feladták ezeket a nehéz középtávoli dobásokat, ergo ugye a védekezés analitikai részét ők is nagyon-nagyon jól használják. Ez egy hihetetlenül izgalmas csapat igazából, mert védekezésben náluk tényleg a csillagos ég a határ valahol, amihez kell ugye egy nagyon-nagyon jó edző, és szerintem Mosley kifejezetten jó edző, nekem nagyon-nagyon tetszik, ahogy ezt az egészet összerakta. Kell a játékosoknak a nyitottsága arra, hogy legyenek kreatívak védekezésbe, és a védekezés individuális részét is tudják használni, tudjanak alkalmazkodni ahhoz, hogy épp kit fognak, ki van az ellenfélbe a pályán. Én úgy gondolom, hogy ezek nem nehéz dolgok egyáltalán, ezeket azért valaki, aki ezzel foglalkozik, meg tudja érteni, és hát a támadó játék pedig még fog fejlődni, mert azért alapjában éve itt a húzó játékosok annyira fiatalok még, hogy itt szinte még garantált a belső fejlődés, garantált az, hogy playmakingbe szinte mindenki fog fejlődni. Elképesztően jó most Orlando Magic Druckernek lenni, mert tényleg nagyon izgalmas dolog, és aki szereti a védekezést, annak meg aztán végképp. Tényleg nálam Mosley valószínű a 11., 10., 11., 12. tírbe van, és én nem raknám fentebb.
Na, végigmentünk nagyjából azon a top 15 környékén, amit gondoltunk, és akkor most szeretném itt megpörgetni, hogy kiderüljön az, hogy végül is kik a legrosszabb edzők szerintünk. Nálam is még Tom Thibodeau errefele van. Zoli, egy mondatos értékelés Darvin Hamről, hogy nálad hanyadik, mert nálam azért ő itt van a top 20-ban, tehát én azt látom, hogy ő azzal az XNO tényleg taktikai repertoárral, amivel ő rendelkezik, nem nagyon tudom őt lejjebb rakni, holott mind a rotáció, mind a kezdő, meg az egész rendszer kiépítés, az azért akadozik, de az viszont látszik, hogy ő taktikailag az egyik legjobb az NBA-ben, és ez a playoffban is szerintem kijött, egészen addig még szemben nem jött a Denver. De szóval összességében őt azért nem tudom teljesen a végére rakni.
Nálam a 23. helyen van, és a legeslegvégére. Nem tudom őt rakni, de ennél azért vannak olyan dolgok, amik hát eléggé megbocsátatlanok. Rosszkor rak fel small ball line-upokat, ugye ezt a Denver ellen többször elkövette ezt a hibát, illetve abban sem vagyok biztos egyébként, hogy tény, hogy említettük azt, hogy Carlisle-nak nincsenek túlvé játékosai, majd Kidról beszélünk, aki nálam egyébként 30. ha lelőhetem ezt a point, nyilván most így személyes érintettségem is van a dologban. De hogy ha a Mavericksnek sincsenek ugye two-way játékosai, akkor nyilván a Lakersről ki kell jelenteni, hogy nekik abszolút nincsenek szintén two-way játékosai. Alapvetően egy olyan rosterrel kell dolgozni, ami hát messze-messze van a tökéletestől, és még csak optimálisnak se nevezném, de ettől függetlenül a Denveren azért több olyan hibát is elkövetett, amit utólag nagyon sokan elővettek, és nem érzem feltétlenül azt sem, hogy ő egy ilyen nagyon-nagyon extra jó pedagógus lenne, és nem igazán tudja kompenzálni ezt ilyen nagyon jó motivációs készsége vagy pedagógiával, bár hozzáteszem, hogy Doknak elvileg ezek az erősség, és nála ő még lejjebb van ugye nálam a listán 25. helyen. Szóval nem vagyok abszolút még ilyen szinten sem jó véleménye Hamről, mint te, Gábor.
Igen, azzal foglalnám össze, hogy lehet, hogy ő az, aki túl kreatív. Lehet, hogy ő az, aki túl agresszíven őrülten keresi a megoldást, és egyszerűen vadak a kísérletei. Így tudnám mondani Hemet, de mondom, én azért a top 20-ba beraknám, még ilyen válogatás szinten. Hát az, hogy most Bickerstaff nyilván egy nagyon jó védekező edző, és itt vége van, az, hogy Jack Vaughn szintén egy jó védekező edző, és itt vége van, de Greg Popovich-sal mi a helyzet? Nálam a 24. És itt majd egy-egy szót mondjatok mind a ketten Popovicsról, mert tudom, hogy lájtosan megemlítettük az első adásba is. Tibi?
Pop már túl van a zeniten, legyen ez az én szavam. Egyébként én nyilván nem követem annyira például a Spurs-t, még hogyha Wemby miatt követni is lehetne, de nekem az egy picit kiesik a periféri. Igazából csak Wemby követem a Spurs-ből, nem igazán tudom, hogy most mit csinálnak. Látom azokat a kísérleteket természetesen, hogy Sohant megpróbálni egyes poszton, illetve Wembyt megpróbálni négyes poszton, bár erről nekem van egy olyan véleményem, hogy szerintem, amikor amikor tét nélkül egy játékos fejleszthetsz, akkor igenis bele kell kényszeríteni olyan szerepekben, amik igazából csak egy-egy skillt fejlesztenek, hogy a későbbiekben a saját eredeti posztján jól játszon. És nekem ezért tetszik ez a Sohan kísérlet is, mert itt nem arról van szó, hogy ő hosszú távod irányító lesz, hanem arról van szó, hogy a playmakingét, a court visionjét és a játék olvasását fejlesszük. Nem lehet jobban csinálni, mint hogy beleteszed és belekényszeríted az irányító posztba. Ugyanis igaz a Wembynél is, hogy a kiküldöd a periméterre, nem ott fog ő védekezni, de hogyha ezt is megtanulja és egy picit látja, hogy mondjuk perimétervédőként milyen feladatokat kell elvégezni, milyen kommunikációt kell csinálni, milyen rotációk vannak, akkor utána hátulról sokkal könnyebben tudja irányítani a védekezést, és ugye a Spurs ezeket a dolgokat jelenleg megteheti, mert teljesen nyomás nélkül és tét nélkül játszhatnak, és igazából csak a fejlesztésre kell rámenniük. Az, hogy Pop most lecsúszott már a 24. helyre, ez picit olyan, és nyilván egy ilyen saját hasonlatot hozok, mint ahogy a Warriors kezd el úszni, közben meg a liga legjobb csapata volt évekig, hogy valahol sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez az életnek a rendje. Pop azért benne van a korban, elképesztően tisztelem, all-time top 3, top 4, top 5 edzőnek tartom, és az, hogy most ezen a listán 24., 27. vagy 19. szerintem kvázi mindegy jelenleg, úgyhogy itt rá tudok leginkább hagyatkozni, mert tudom, hogy azért te az összes csapatot kellő mélységbe követett, hogy egy olyan listát tudjál felállítani, ami releváns.
Zoli, nálad sincs ugye túl csodás helyen Popovics, bármit hozzáfűznél még az elhangzottakhoz?
Ugye nálam 5. volt, mert ugye megbeszéltük az első adásban, de elmondtam, hogy lehetne akár 25. is, vagy 10. is igazából. Bár lehet, hogy vagy top 5-be, vagy utolsó 5-be, akkor reálisan lehetne.
Ja, akkor rosszul emlékeztem, de igen, rosszul erre emlékeztem, igen, hogy ezt mondtad.
Hát nálam szimplán még nem a motivációját megkérdőjelezem Popnak egyébként, ami nyilván elég lehet ahhoz még egyszer, hogy valaki lerakja ezen a listán. Én azt nem gondolnám, hogy ő nem egy rohadtul intelligens edző még ma is, aki, hogyha mondjuk instant odaadná neki egy világbajnok keretet, akkor ne hozna ki belőlük nagyon sokat, tehát ezt nem gondolom, hogy itt vagyunk még. És nyilván ebben benne az is, hogy a játékosok iszonyúan tisztelik, hogy ő a leginkább köztiszteletben álló edző nagyon-nagyon hosszú ideje, évtizedek óta igazából, amióta Phil Jackson már nem aktív edző.
Én annyit reagálnék erre, hogyha megengedett, hogy én viszont azt gondolom, hogy most már nem tudnak kihozni egy jó csapatból sokat.
Hát és lehet, valószínűleg nem fogjuk ezt megtudni, mert mire fogjuk. A Spurs olyan lesz, már ő szépen elment borozgatni.
Igen. De amikor a playoffba volt a Spurs az elmúlt 6-7 évben, akkor Pop leszerepelt. Egytől egyig. Szóval,
hát
hogy azért
jó,
van egy
már
ilyen...
Már nem is voltak jó keretei, tudod.
Igen, oké, ez mindig az, csak...
Post-Kawai érem. Hát szó volt a playoffba, miatt a Kawai elcsületek.
Szerintem kétszer vagy háromszor, hát még a DeRozan féle csapat ugye volt egy párszor. Igen, ez jogos, viszont szerintem az is jogos, hogy Poppal kapcsolatban azt szoktuk meg, hogy jobban játszanak a csapatai, mint amit a keret enged, és most meg úgy láttam, hogy szinte inkább rosszabbul játszanak a csapatai, mint amit a keret enged. Valószínűleg abban van igazad, hogy ezt sose fogjuk már újra letesztelni. Kik vannak leghátul? Most nyilván te azt mondtad, hogy a 25. helyezett az benne van az utolsó 5-ben, ami hogyha az ember számol, akkor nem igaz, de aztán mégis igaz, mert a 30. helyezettet azt nemrég ugye felfele megbuktatták, Wes Unseld, ő nem végzett jó munkát, így hát valójában 29 edzőnk van, akit most tudunk értékelni, és hát mindannyiunknál nagyon hátul van Jason Kidd. Nálam nem ő most az utolsó egyébként, hanem Monty Williams, hogyha lelőhetem ezt a poént, de beszéljünk egy picit Kiddről, Zoli, átadnám a terepet.
Hú, miket lehet mondani még Kidről tényleg? Idióta időkérések, idióta nem kikérése az időkérésnek, nagyon furcsa csere minták, tehát nem nagyon érted, hogy egy játékos játszik, nagyon jó teljesítmény nyújt egy játékos, kap 18-20 percet utána három meccsig, ilyen 2-3 perceket, 4 perceket játszhatja. Nyilván a védekezés a legnagyobb problémám, tehát ennél szerintem egy semmivel nem jobb védekező kerettel, ugye 9-10 volt a Mavs 3-4 éve. Nem is feltétlenül várnám el azt nyilván, hogy most nem tudom, 10. legjobb védekezés legyen, de kizárt dolog, hogy ne lehetne ebből mondjuk ilyen 17-18. Legjobb védekezést összehozni. És igazából a támadójáték is érdekes, mert amellett, hogy persze top 10 simán a Mavericks, vannak ilyen 20 pontos negyedeink. Tehát, hogy ott sincs igazából B opció. Nyilván ez egy rohadtul Luka-centrikus keret, nincsen gyakorlatilag rajta kívül játékos, aki tud szervezni, nyilván Irvinget leszámítva, aki nem játszik. és szinte állandóan sérült. Nagyon sok sérültje is van a Mavericksnek, ezt is nyilván fel lehet hozni Kidd védelmében, de őszintén leginkább azzal szakínálunk a biztosítékot Mavericks szurkolóknál, hogy olyan hihetetlen passzív-agresszív seggfelnyilatkozatai vannak, amiket egyszerűen nem hallhatnál egy vezetőtől, és nem érdekel, hogy az öltözőben milyen egyébként. Lehet, hogy ott tudja hozni ezt a vezető szerepet, de mi a francér csinálsz ilyen megnyilvánulásokat? Tehát az, hogy én csak edzősködök itt, én csak nézem a meccseket, mint ti. Pont ez a bajunk, hogy csak nézed a meccseket. Én végleg elveszítettem a hitemet Kiddben. Kidd egy dologra jó egyébként, és tök jó segédedző és mentor lehet. Egy olyan fiatal játékosnál, aki feljövőben van, és csak itt formálni kell, mert ebből a szempontból nyilván ő is, mint ex-MVP jelölt játékos és Hall of Famer tud segíteni valakinek, nyilván tudott segíteni nagyon sokat Jannisnak, Jannis a mai napig őt pozitívan emleget, és nyilván nagyon sokat segített Lukának is. De ezen túl nem nagyon van értéke, és szerintem egy ilyen típusú edzőnek segédedzőnek kéne lennie, mint ahogy valószínűleg ez tényleg ez kell, hogy legyen az igazi feladata neki, és abban tök jó lenne, ha lenne egy igazi nagy koponya egyébként a Mavericksnél. Vannak tehetséges segédedzőink, de hát kellene egy olyan edző, aki ezt az egészet össze tudja rakni a saját palánkjuk alatt. Hozzátéve persze azt is nyilván, hogy itt alapvetően roster construction problémák is vannak, ezt nyilván nem lehet elhallgatni.
Igen, igen. Csak tényleg az kéne akkor, hogyha ő legalább jó motivátor lenne, akkor ilyen Duck Rivers felállás, hogy Duck Rivers ott van a jó motivátor, az egész tűrhető alapszakasz rendszerépítő, és ott van mellette Dave Jurger, és ma, igen, az edző, akinek nem tudom kimondani a nevét, és ez a két edző meg a taktikai részét hozza. Tehát ugye nyilvánvalóan az egyik a védekező szinte ilyen NFL-es felfogásban. Duck Riversnél ugye ez működik, hát már amennyire nyilván ez, mivel a playoff meccseken így nagyon nehéz meccs közben adjusztálni, azért Duck Riversnél sem működik, de hogy akkor legalább ez lenne, de Kiddet még jó motivátornak se látom. Tibi, röviden, all-time egyik kedvenc játékosod, meg tudod-e kritizálni őt edzőként?
Konkrétan all-time kedvenc játékosom is, miközben így bántottátok, ugye majdnem bementem itt az egyik szobába, ahol a aláírt mezei a falon lógnak, meg két könycseppet elmorzsoltam, de hát a viccet félretéve nem, sajnos az Olinak minden szava teljes mértékben igaz, és ő egy picit tényleg úgy néz ki, hogy szakmailag alkalmatlan arra, hogy NBA csapatot vezessen. Annyi bullshit szarságot láttunk már tőle, amit nem is kell szerintem nagyon jelsorolni. Én nem olvasom egyébként a megnyilvánulásait, de nyilván tudom, hogy egy seggfej, hiszen ő egyébként játékosnak is azért sok olyan húzása volt, ami mutatja azt, hogy ő tényleg az, sajnos. A támadásról nem nagyon akarok beszélni, mert nincs támadó játékunk, az a támadó játékunk, hogy odaadjuk Lukának a labdát, és nagyjából össze van rakva, hogy melyik védés ellen mit kell csinálnunk, mit kell csinálni, ha duplázzák, ha hedzselik, vagy hogyha mondjuk ott hagyják, vagy ha switchelnek ellene. Ezekhez azért nem kell szerintem elképesztően nagy koponyának lenni, hogy egy ilyet összerakjunk, főleg akkor nem, hogyha Luka Doncic a játékosunk. A védekezésünk az gyakorlatilag nem sok van, vagy legalábbis inkább nincs. Úgyhogy ő is picit az a vonal nálam, mint Melon, bár félre ne értsétek, hogy azt sztárjátékos mellé megtalálni a legmegfelelőbb embert, aki magát a sztárjátékos tudja kezelni, és akit a manipulálni adott esetben, és a sztárjátékos, akit elfogad. Ez lehet az egyetlen olyan pozitív skillje, ehhez szerintem se kell vezetőedzői státuszba lenni, tényleg jobb lenne neki egy segédedzői státusz, mert egyébként hozzáadott értéke van. Azért ne felejtsük el, hogy korának az egyik legintelligensebb kosárlabdázója volt, aki az irányító posztot valamilyen szinten megreformálta, hiszen elit lepattanózó volt, az önfejlesztést megreformálta, hiszen egy fakezű játékosból all-time tripla dobó, all-time listákon is előkelő helyen lévő tripla dobó volt, úgyhogy tudja, hogy kell dolgozni, tudja, hogy lehet valakinek esetleg jó dobóvá válni, hogy lehet valaki all-around játékos, mit kell egy irányítónak látni a pályán, hogy lehet olvasni az ellenfélnek a védekezését. Viszont sajnos az ő példája mutatja meg, hogy valaki az, hogy a pályán intelligens és magas kosárikúval játszik, az nem azt jelenti, hogy arról szisztemépítésbe is otthonosan mozog. Ez a kettő teljesen, majdnem, hogy teljesen független egymástól, ezért vannak ugye játékosok, és ezért vannak edzők. Úgyhogy ki nagyon hátul van sajnos a listán, de én egy picit mindig szomorú vagyok, amikor ezt így ki kell fejteni, mert nyilván rengeteg örömöt okozott nekem, ugye még játékosként, meg valahol irányt mutatott, önzetlenségbe irányt mutatott, önfejlesztésbe és egy csomó dologba, de sajnos igen, őt nagyon hátra kell sorolni.
Gyorsan két szót szeretnék szólni, két nagyon hátul lévő edzőről szintén. Darko Rajakovic egy nagyon szép európai sokpasszos játékot simán áthozott az NBA-be, kiváló fejlesztő, de egyelőre nagyon tanulja ezt, hogy a rotáció reakciókkal mit csináljon, hogy milyen döntéseket hozzon, és azt gondolom, hogy ő például egy olyan vezetőedző, pedig nem annyira fiatal, mint mondjuk egy, nem tudom, Mark Degno, de hogy ő egy olyan vezetőedző, aki szépen felmászhat ezen a listán, benne sok potenciált látok, de hogy most mennyire tanulja az NBA-t, az hihetetlen. Annak ellenére mondom, hogy a saját stílusát teljes mértékben implementálni tudta, és az működik, tehát itt nem a rendszerépítéssel van nála a gond, és főleg nem a fiatal fejlesztéssel, amiről ugye híres, hanem minden mással gyakorlatilag, és nyilván ebben ő neki fejlődnie kell, azt gondolom már itt idén közben is fejlődik, de egyelőre még abszolút nincs helye a listán, mondjuk a top 25-ben sem, szerintem. És a másik pedig Monty Williams, erre reagálhattok is akár ezen a ponton, tudva azt, amit most tudunk, azon kívül, hogy Monty Williams nagyon szeretik a játékosai, és egy elvileg jó motivátor, aki most abszolút nem tudja motiválni egyébként kemény játékra vagy védekezésben a csapatát, azon kívül milyen pozitívumot tudunk felsorolni Monty Williams mellett, mert én nem találtam. Tehát itt sem a rendszerépítés nem működik igazán, sokkal könnyebb nyilván Bookerrel, meg Chris Paul-lal, sem a védekezésnek a keménysége, sem annak az optimalizálása, hát ugye nagyon sokan, a Suns drukkerek nagy része a rájátszásban, hát szitta őt azokért a ilyen változtatásokért, amit szerintük rossz irányba húzott meg. Ebbe a pillanatban Monty Williams épp leszerepel nálam, úgymond, és ezért van az egyébként utolsó helyen.
Ugye róla pletykelek már jó ideje, hogy rendszeresen csörtézett a színfalak mögött a legjobb játékosaival, és sokszor elővették a saját játékosai is egy kicsit amiatt, hogy ő ugye hát valószínűleg előtte is, de mint láttuk, tényleg az edz, aki nem nagyon tud egy playoff széria közben változtatni megfelelő időben, vagy úgy egyáltalán a megfelelő időben és a megfelelő húzást elővenni. És nyilván persze, amikor hatalmas a tét, mint például egy NBA döntőben, akkor persze kijönnek ezek a feszültségek, és utána nyilvánvalóan ezek problémát okozhatnak, de az igazság, hogy ő egyébként ha van olyan edző, ugye emlegettük Kidet, akit ugye outcoaching volt egy kid, arról mit mondjunk? Tehát abban a párharcban abszolút ebben alul maradt azzal a Jason Kidd-el szemben, és aki egyébként szinte nem jó ebben. A Denver ellen pedig tényleg úgy nézett ki, mint aki feladta az oldalvonalon, és már egy idő után nem is próbált meg igazából változtatni taktikán, meg dolgokon, úgyhogy egy nagyon jó ember, Monty Williams, mindenki ezt mondja róla, és nyilván mindig felhozzuk ezt, hogy szerencsétlennel, ami a tragédia, ami történt, ugye a feleség autóbal esete, tök jó, hogy abból ki tudott jönni, de ha így értékeljük, mint edző, akkor nem tudunk igazán sok jót mondani róla. Ezen az emberi oldalon túl, független a döntős run-tól nem csinált olyan dolgokat egyszerűen Monty Williams, ami alapján őt összességében egy jó edzőnek tekintessük, és amikor ennyire rossz vagy ugye, ami az in-game managementet, in-game adjustmentet illeti, akkor hát nem leszel magasan egy ilyen listán. És hát ugye nálad konkrétan legutolsó helyen.
Igen. Még Kiddet éppen megelőzve, meg még nekem itt a végéről Chauncey Billups-ot kell megemlíteni, akit már említettem, hogy de itt meg Tibi felé terelném a szót, mert szintén az egyik kedvenc játékosod, ugye Tibi. Említettem az idei idényben, hogy a Portlandnek a védekezése, amikor éppen nem hiányzik a fél kezdő, akkor egészen tűrhető, keményen játszanak. Azt valahogy eléri. Nagyon más pozitívumot azért nem tudok Billups-szal kapcsolatba felhozni, de ő speciál így is reklámozta magát. Ő el fogja érni, hogy keményen játszanak, hogy a védekezést betartsák, és ettől nem lesz nagyon jó a Portland védekezése, mert meglehetősen szarvédőik vannak. Csak mondom, hogy ennek mondjuk látom nyomait, más pozitívumot Billups-szal kapcsolatban én nem tudnék felhozni. Hogy vagy ezzel, Tibi?
Nem is nagyon lehet. Igazából ugye itt Williamsnél is, Billupsnál is az van, hogy annyira gyenge csapatokat irányítanak, hogy a limitációik így még jobban kijönnek. Hiszen esetleg, ha még picit jobbak is lennének szisztemépítésbe szakmailag, az sem biztos, hogy megmutatkozna ezeknél a nagyon-nagyon gyenge csapatoknál, ahol egyébként az idő előre haladtával a motiváció is kezd elvészni. Sokkal nehezebb egy vesztes kultúrában edzést tartani és fejlesztésre bírni, meg fejlődésre bírni a játékos, mint egy győztes kultúrában. Úgyhogy nyilván könnyű helyzetben se vannak, és teljesen jogos az, hogy itt a lista végén szerepelnek, illetve hát én nem szeretem azt, amikor megjön egy új edző, és akkor a filozófiájának elkezdi hangoztatni az ilyen teljesen evidens dolgait, hogy mi keményen fogunk játszani, vagy rendbe teszem a védekezést. Én ezeket a mondatokat azért nem szeretem, mert ezek teljesen felesleges, elcsépelt marhaságok. Tedd rendbe a védekezést, és akkor utólag majd mindenki látni fogja, vagy játszatok keményen, és mindenki látni fogja, hogy tényleg keményen játszatok. Ezeket nem kell hangoztatni, teljesen felesleges elmondani, mert ezek gyakorlatilag közhelyek. Hogy ők hárman a három legrosszabb NBA edző jelenleg, azt nem tudom, de reálisan nézve tényleg ott vannak az utolsó tírben, és hát ezek között ugye nem lepődnék meg, hogyha mondjuk Kidnek ez lenne az utolsó idénye, bár aztán ki tudja, hogy milyen nexusban van a Dallas vezetőkkel, mert az is lehet, hogy a neve miatt még maradni fog, ez majd szépen kiderül a jövőbe. Én számomra sajnos ezekről az edzőkről nem olyan izgalmas beszélgetni, nem nagyon lehet mit mondani, sokkal izgalmasabb volt ugye a jó dolgokat kiemelni, az új dolgokat kiemelni, a rendszereket és a rotációkat nézni, támadó szisztemeket vizsgálni, ez nekem sokkal-sokkal izgalmasabb volt, mint itt az utolsó háromról elmondani, hogy hát igen, ők nincs mit kiemelni.
Okay. Zoli, neked van-e bárki még, akiről mondanál egy mondatot, mert én részemről úgy érzem, hogy a végére értünk.
Hát még itt ugye felírtam Wes Unseld Jr.-t, ugye most már nem az edző,
nálad is, Brian Keefe. Nálad nem, bocs Zoli, nálad nem lett ő 30-dik, mert Kiddet méregből beraktad mögé, de azért lássuk be, hogy Wes Unseld volt a legrosszabb edző a ligában.
Ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor igen, valószínűleg igen. Chauncey nálam 24-dik egyébként, valamit fejlődött, ha a szezon első hónapja után rangsoroltuk volna, lehet, hogy utolsó. Most már picit talán így lépeget előre, ilyen baby steps kis lépésben. És szerintem mindenki mást átbeszéltünk.
Cliffordnak is itt a helye valahol a végén, vége fele.
Nálam 22. Clifford, és 24. Ott van mellette nem sokkal Mike Brown.
Az viszont nagyon durva, igen. Mert ugye Mike Brown nálam 5. volt. Szóval, hogy ez azt gondolom messze a legnagyobb különbség az edzőlistán között.
Igen, igen.
Mint hogyha Popovicsot és Mike Brown-t kicseréltük volna.
Így van. Hozzáteszem, hogy én nem sose voltam nagy Mike Brown fan. Nagyon, nagyon értékes dolgokat csinál, de nem tudom. Tehát ami az adjustment illeti, mert egyébként ő agresszív ezekben a game adjustmentekben, én csak sose láttam benne azt, amit sokan láttak, tehát nálam Mike Brown nem akkor edző, és nyilván benne vannak persze főleg a Cavaliers évek, tehát...
Ha az alapján kéne ítélni, akkor nálam is hátrébb lenne, de szerintem amit Sacramento-ba csinál, az több, mint nagyon durva.
Igen, de ugyanakkor meg, tehát ezzel a kerettel, ez egy nagyon hihetetlen jó támadó keret szerintem, és ugye védekezést nem tudja összeállítani sehogy se, pedig ugye elvileg ez lenne az elsődleges feladata. Kicsit azért, és a Mavericks egyébként, hogyha most egy 2 hete megnéztük volna még a mérlegeket, mindenféle szempontban nagyon ott volt a közel a Mavericks-hez. Borzasztóan alul védekezésben, elől támadásban, hasonló netrating is volt, most már azért van egy 3-4 meccs különbség a csapatok között, de én nem látom azt, hogy Mike Brown egy ilyen nagy zseni lenne, hogy 5. helyre rakjuk.
Lehet, hogy 6. lett, de mindegy, szóval igen, én meg főleg a tavalyi playoff széria, amiben ugyan kikaptak, hát ott is azt láttam, hogy egészen elképesztően felül teljesített a keret ahhoz képest, amit reálisan tudna, illetve szerintem jó fejlesztő edző is. Jó, ebben van egy nagy vitánk, de egyébként nagyon hasonló volt azért összességében ez a lista, de voltak érdekes kisebb különbségek, meg a lényeg mégiscsak az, hogy az edzők nagy részéről egy kis képet adtunk nektek, kedves hallgatók, úgyhogy remélem, hogy ti is élveztétek. Coach T, Gedei Tibor, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk mind a két adás alkalmával.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagyon jól éreztem magam mind a két adás alatt, és hát én, srácok, emelem a kalapom előttetek, mert elképesztő, és mindig meglepődök, hogy mennyire széles látókörűek vagytok, és mennyire ismeritek a ligát. Rengeteg új dolgot hallottam én is, nagyon hálás vagyok ezért, és hát remélem, hogy én is azért ott tudtam hozzátenni az adás színvonalához. Köszönöm, hogy meghívtatok, és sziasztok!
Én is köszönöm, hogy itt voltál, Tibi, és köszönjük a kedves szavakat.
Zoli, én pedig neked köszönöm, és akkor megyünk neki majd itt a csere határidő környéki részeknek. Hát nyilván előtte még egy All-Star-t mind a ketten rittyentünk, de aztán utána már minden a trade deadline-ról szól majd. Köszi, hogy itt voltál ma is.
Örülök, hogy itt lehettem. Szia, Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, ahogy hallottátok, All-Star, jön majd a mese is, még azt sem tartom kizártnak, hogy ezúttal a trade deadline után egy kicsivel, de ez semmit nem fog a mostani mese értékéből levonni, majd megértitek, hogyha kijön, nagyon készülök rá, és készülünk rá, illetve természetesen rengeteg műsorunk áll még sorban, úgyhogy kövessetek minket a következőkben is. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.